Rádió Egyetem. Bevezetés a művészet történetbe. A függöny motívum. Rényi András előadása.
Tehát akkor a múzsák tisztáztuk, ezeket elmeséltem, a belvederei Apollont, a maszkot, ugye erről mind beszéltünk a múltkor, illetve ezt a bizonyos programot, hogy a festészetnek az egyenrangúságát a többi szabad, hét szabad művészettel, illetve a többi, tehát Apollon vezetése alá tartozó művészettel. És ugye szó esett az önarcképről, Appellész, önarckép, műteremkép. Most nem tudom, a Camera Obscura-ról beszéltünk-e már. A Velázquez, ugye erről is beszéltünk. Igen. És akkor ami tulajdonképpen, tudom, hogy igen, most igen, tudom már, hogy hajtuk abba a függönynél. Ugye a függöny volt a kulcs kérdés, amiről beszéltünk, vagy amiről beszélnünk kell, nem folytatnunk kellene. A függöny összefügg a Camera Obscura-val, azt mondom, mindjárt elmondom, hogy ez hogy függ össze egymással. A lényeg az, hogy ez a függöny, amit a képnek a bal oldalán látunk, itt most csak kivágva, annak a függönynek a képét látják, amit a bécsi kiállítás katalógusából vettem ki, és a bécsi kiállításon lehetett ezt látni. Egy olyan függöny eredeti példány, aminek a hasonlását Vermeer a Schilderkranznak a bal oldalára függesztette. Itt éppen túl sokat erről most nem érdemes beszélnünk, legalábbis engem ez olyan értelemben kevésbé érdekel, hogy mi ez a függöny, meg honnan származik, meg milyen motivumokkal van tele, mert kevés érdekelték ezek a szimbolikus vonatkozások. Sokkal jobban érdekelt egy olyan dolog, amit viszont a kiállításon nagyon szépen lehetett látni, konkrétan egyáltalán nem lehet látni, akkor higgyék el nekem, hogy a függönyön, ha az ember közelről nézi, akkor ilyen pici fehér fénypöttyöket lehet észrevenni. Tehát ilyen fehér kis pöttyök vannak a függönynek a belső oldalára festve. Én egészen régóta ismerem ezt a képet, és mindig azt hittem, hogy hát ez a Vermeeri festői idioszinkráziának, festői stílusnak egyfajta ilyen vizuális trükkeffektusa, hogy hogyan kell csillámlóvá, fénylővé, gazdaggá tenni a hatását a függönynek. Szó sincs erről. Ezek a fehér kis pöttyök, ezek, és ez a bécsi kiállításon kiállították ezt a függönyt, amit az előbb megmutattam, hátoldalán jól lehet látni, hogy ennek a függönynek a hátsó felülete, tehát nem a színe, hanem a visszája, ott fehér textil csomók látszanak. Ahogy ugye ezeket a függönyöket kézzel csomózták, olyan, mint egy szőnyeg tulajdonképpen, kézzel csomózták, a fehér cérna fonál kötegek összecsomózásából állnak elő ezek a fehér göbök. Tehát ténylegesen ezek valóságos tárgyi tulajdonság ennek a függönynek. Ami azonban rámutott egy másik összefüggésre, ami bizonyos értelme még érdekesebb, arra az összefüggésre, hogy a függöny ezen a képen, a függöny kihajtása, amit a bal oldalon látunk, az valójában a függönynek a hátoldalát tárja fel. A kép tehát egy függönynek a szembe lévő látványa helyett úgy lebenti el a fájtlat a hátsó jelenetről, hogy közben a függönyt magát a hátoldalával mutatja felénk. Fordítja felénk. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Ez tehát azt jelenti, hogy van az egész képben valami kukucskáló természet. Valami olyan jelleg, aminek az a lényege, hogy a néző olyas valamire lát rá a függönynek a félrevonása által, amelyet tulajdonképpen nem volna szabad látnia. Neki a függönynek, tehát a szembenézeti oldalát kellene látnia, ehhez azonban a függönyt félrevonják, és meglátja a függönynek azt a feladatot, amelyik nem tartozik tulajdonképpen a függönyhöz. Valójában ez azt jelenti, hogy ez nem is függöny, hanem ez egy kárpit, amely függönyként funkcionál, amelyek az egyik oldalán kép van, a másik oldalán a képnek a visszája van. Nem mind a két oldaláról egyformán semleges takarófelület, hanem egy kép, amely mögé látunk. Na ez egy érdekes kérdés, és majd erre vissza kell térnünk, hogy ez miért alakult így. És ugye azt kezdtem az előbb mondani, hogy a függönynek van egy, van a függönynek kéne foglalkozni, meg kell értenünk a függönynek a szerepét. Ha egy festményen függönyt látunk, az mindig meditációra okot adó tény. Mit jelent a függöny? Mielőtt azonban a függönyre, a függöny szerepére utalnánk, na, elmondom, hogy mit jelent a függöny nagyon egyszerűen, és utána majd visszatérnék ennek a függönynek a sokkal komplexebb jelentésére. Ugye a függöny az azt jelenti, hogy valami el van takarva. Ha a függönyt látunk, és a függöny mögé látunk a kép által, a kép valamiféleképpen megmutatja, amit a függöny egyébként eltakarna, akkor mindig valaminek a megjelenése, valaminek a láthatóvá válása, valaminek a föltárulása, valaminek az előbukkanása lesz a kép, mondjuk így, hogy retorikus üzenet, retorizált üzenet. A függöny retorikai trópus, annak a kifejezése, annak a jelölése, hogy valami olyasmit látunk meg, amit egyébként nem kellene, vagy nem volna szabad, vagy különös kegy az, hogy megláthatunk. Ebben az értelemben a függöny egy határ, egy keret, valami olyasmi, ami ahhoz tartozik, hogy amit látunk, az nem evidens, nem magától értetődő, nem eleve látható, hanem láthatóvá válik, belép a láthatóságba, előlép a láthatóságba, megmutatkozik, megmutatja magát. Minden függöny ebben az értelemben egy indexszerű jel, annak a jele, hogy amit látunk, az valami olyasmi, ami előállt egy korábbi láthatatlansághoz képest. Valami időbeliség van benne. Valamilyen eseményszerű, amely a föltárulás eseménye. De mi az, ami föltárul? Ugye valami láthatóvá válik. A művészet történet, tudomány történetében ez a kérdés, hogy a képek valamit végrehajtanak, valamit láthatóvá tesznek, valamit bemutatnak, valamit előállítanak, valamit a láthatatlanból vagy a takartból a láthatóba transponálnak, ez az eseményszerűsége a képek megmutatkozásának, ezt az újabb művészettörténeti irodalomban kezdték csak el szisztematikusan vizsgálni. Se a hagyományos stílustörténet, amiről olyan sokat beszéltünk korábban Wölfflin és Riegel kapcsán, se az ikonológia, amelyről most olyan kevesebbet beszéltem a fél évben, mert speciál éppen a Vermeer kép ikonológiai szempontból nem különösebben problematikus, de beszéltünk volna erről is, amelyik ugye a műalkotásokat jelentéseknek a szövegszerű szöveteként értelmezi, tehát amely jeleket lát a képen, és a jeleknek a jelentéseit próbálja meg rekonstrukció útján helyreállítani. Ez a megközelítés, amelyről most beszélek, ez a képeknek performatívumként, eseményszerűen végrehajtó aktorokként való fölfogása, a művészettörténetnek egy úgynevezett befogadás esztétikai, ezt nem nevezném ebben az értelemben paradigmának, de egy befogadás esztétikai, mondjuk úgy, hogy megközelítésnek az eredménye. Az a lényeg ennek, hogy azt vizsgálja, hogy a néző milyen módon viselkedik a képpel, szóval miféle viselkedésmódok vannak beépítve a képbe, a képek vajon miféle viselkedésmódokat hívnak, invitálnak meg, hogyan vezetik, hogyan ösztönzik, hogyan instruálják a tekintetet, a formát úgy fogja föl ez a megközelítésmód, mint ami elsősorban a nézőnek a képpel szembeni viselkedését kell, hogy instruálja, pályára állítsa, ösztönzi őt bizonyos típusú dolgokra, más dolgokat pedig háttérbe szorít, a nézőt bizonyos dolgokra figyelmessé teszi, más dolgok iránt figyelmetlenné teszi. Minden képnek megvan a maga, én ezt a szót használom most itt, ökonómiája, a figyelemmel való játéknak a gazdaságtana, mire figyeljünk, mire nem, mi az, ami fontos, mi az, ami nem. És a képek ezt a folyamatszerű figyelést, a figyelem terelésnek ezt a folyamatát generálják, állítják elő. A művészi koncepció, a művészi kompozíció, a művészi forma nem más, mint a tekintet irányításának terelésének egyfajta technikája. Ez tehát azt jelenti, hogy ha egy képen függönyt látunk, akkor az egy instrukció a nézőnek, hogy amit lát, azt úgy nézze, mint ami éppen most megmutatkozik, mint ami éppen most láthatóvá lesz, mint ami éppen egy más állapotában van ahhoz képest, mint hogy a függöny eltakarná. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez azt jelenti, hogy a képeket a látás mint cselekvés tárgyává tevő eljárásról van szó. A képek a látást provokálják. A képek nem önmagukban vett holt tárgyak, amelyek lenyomatai egy valamilyen stílusnak, nem önmagukban vett jelentésrendszerek vagy jelek, amelyeknek jelentéseik vannak, nem puszta szövegek, amelyeket olvasni kell. A képek elsősorban a rájuk vetődő pillantás dramatizációi. Annak a módjai, hogy hogyan kell őt magát, a képet magát nézni. A forma a nézőt instruálja arra, hogy őt hogy kell nézni. És ebből a szempontból az egyik leghatásosabb retorikai eszköz a függöny. Most egy pillanat, mielőtt a függönyön tovább mennék, és ennek a retorikának a mélyebb jelentéseit meg, vagy a rétegeit megpróbálom megmutatni, visszatérnék erre a bizonyos Camera Obscura történetre, mert a bécsi kiállításnak az egyik szenzációja az volt, hogy megépítettek egy ilyen Camera Obscurát, föltételezték, hogy Vermeer a festés során használt egy ilyen technikai segédeszközt. A Camera Obscuráról most nem akarok sohasem beszélni, tulajdonképpen ez egy a Quattrocento idején, a reneszánsz idején kidolgozott, tulajdonképpen egyszerű, ahogy a neve is mondja, kamera elven működő optikai berendezés volt. Brunelleschi volt az első, aki ilyen Camera Obscurát épített, illetve ezzel próbálta meg leképezni a firenzei Battistero-nak a sziluettjét. Ezt úgy kell elképzelnünk, mint egy zárt dobozt, amelynek az egyik felére egy lukat vágnak. A dolog azon az optikai megfigyelésen alapul, hogyha egy sötét dobozban, egynek a falára, ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy képzeljünk egy sötét szobát mondjuk. A sötét szobának az egyik falára, mondjuk arra a falára fúrjunk egy lukat, és a szobát teljesen sötétítsük be, akkor az optikai törvények szerint az a fény, amelyik beszűrődik ezen a lukon keresztül, és a szemben lévő falra vetődik, az egy képet fog kirajzolni arról, ami a képen kívüli világban, a lukkal szemben elhelyezkedik, méghozzá ennek a képnek a fordítottját fogja kivetíteni. Ez egy nagyon egyszerű optikai jelenség. A lényege tehát az, hogy a külvilág optikai látványa egy zárt doboz belső falára vetül, ha kellően jól van fókuszálva. Ez tehát minden tömpen méret kérdése, és ezt a festők gyorsan felfedezték ennek a technikai lehetőségeit, és illetve ezt mint technikai eszközt. Ugye itt egy ábra, amin ezt jól lehet látni. Tehát az a lényeg, hogy itt van a külső valóság, itt van egy luk, itt van belül ebben a zárt teremben van egy fal. És tulajdonképpen az történik, hogy ezen a lukon be a toronynak a képe, méghozzá egy fordított képen, rávetül erre a felületre, a festő belép ebbe a felületre, és ezen a felületen körülrajzolja azt a képet, ami kívülről rávetül. Ha meg tudja fordítani azt, amit körülrajzolt, akkor megkapta a valóság képmását. Egy egyszerű optikai eszköz. Ez Athanasius Kirchhernek a 16. században készült ábrája, a Camera Obscuráról. Fizikailag ugye ez egy modernizált verziója. Ugyanennek itt az a lényege, hogy egy tükörrel, tehát a kívülről érkező fényképet, egy tükörrel felvetítik ide a felső felületet, nekem bemászni a dobozba, hanem kívülről, és kívülről ezt a képet le lehet másolni. Ugye erről a képről, ami itt támad, tehát a beérkező fordított képről támadó képet tovább lehet tükörreflexzel tetszés szerinti síkra vetíteni. Magyarán kezelhető lehet tenni a fordított képet. A Camera Obscura egy technikai segédeszköz volt a festőknek arra, hogy nagyjából kinagyolják a méreteket, illetve kinagyolják a testek. Ugye itt részletes, ugye nagyon éles képre ne tessék számítani, ez nem volt nagyon éles kép. Bár ahogyan a nyílásba előbb-utóbb, és a 17. században már inkább ez volt a helyzet, hogy lencséket építettek, a lencsék felerősítettek, illetve részben kikerekítették, tojították is ezeket a képeket. Ennek ellenére ez a festőnek csak arra szolgált, hogy kinagyolja az alapvető arányokat és az alapvető méretviszonyokat, és egyébként utána a festők persze erre a kinagyolt képre a saját technikájukkal rádolgoztak, tehát ez valójában csak egy ilyen előzetes vázlatoláshoz volt elegendő. Na itt látunk egy ilyen ábrát, hogy a kamera obszkurában hogyan is vetődhet ki. A képnek ez a mérete. Ugye a valódi festmények ez a mérete, itt a lencse. A lencsén ez a valóság tükröződik, akkor a Vermeer ezt a képet festi meg, ezen a síkon festi meg. Ez az ő képének a valós mérete a valóság méretarányához képest. De ez lehetne tetszőleges méret, tetszőleges szintű, tetszőleges távolságban a lencsétől. Ez egy művészi döntés, hogy mekkorában festi meg a megfordult képet. A bécsi kiállításon megépítették ennek a, tehát nem a teljes stúdiót, de a padlókockákat, illetve a festő figuráját, egy makett formájában, életnagyságú figuráját meg oda leültették, föltöztették ebben a jellegzetes ünnepi zubbonyba, a fekete vágott ünnepi zubbonyba, és jól lehetett látni, hogy a kamera obszkurán hogyan adódik fordítva persze a képmása ennek a valós tájnak. Ebből arra lehet következtetni, hogy Vermeer maga, legalábbis a kiállítás rendezői arra következtetnek ebből, hogy Vermeer maga megépítette tulajdonképpen a makettet. Erről készített egy kamera obszkura felvételt, majd azt megfestette. Látjuk, hogy egy más típusú képről van szó, mint az önarckép esetében. Emlékeznek, mutattam múltkor azt az önarcképet, a gumféle önarcképet, ahol a festő háttalál nekünk, egyik oldalon a festmény, amit fest, a másik oldalon a tükör, amiben néz. Tehát megpróbál egy olyan totális képet festeni, amelyben ő maga, meg az ő két képe, a festett és a tükör képe egyaránt látszik. Vermeer tulajdonképpen ezt az ellentmondást azzal oldja meg, hogy megépíti önmaga makettjét. És ezt a makettről készít egy kamera obszkurás felvételt. Hogy ez így volt-e vagy nem, ez természetesen csak egy hipotézis, nem tudjuk, nincs semmilyen garanciánk arra, hogy Vermeer használt kamera obszkurát. Tekintet arra, hogy ez az eszköz ekkor már nagyon könnyen elérhető volt, mindenki számára hozzáférhető volt, Vermeer gyakorolt rutinos festő volt, nem zárhatjuk ki azt, hogy ő is használt ilyesmit. Egyszerűen mind azt is mondhatjuk, hogy semmit sem igazol és semmit sem cáfol ez a tény, hogy használt ilyesmit. A kép nem attól jó, hogy kamera obszkurával készült, és nem attól értékes, hogy nem azzal készült. A kép az, hogy azzal készült vagy nem, ez egy technikai mellékkörülmény, és nem is érdemelt tömpen különösebb figyelmet. Egy sokkal érdekesebb dolog azonban, ami a képnek a... Mert ugye ez egy technikai eljárás, ez nagyon lényeges. A kamera obszkura egy technikai, mechanikus reprodukciós eljárás, illetve a mechanikus reprodukciót megelőző korai, ugye a fényképezőgép tulajdonképpen egy kamera obszkura, azzal a különbséggel, hogy a fényérzékeny lemez maga rögzíti a folytott képet, ami a kamera belső falán megjelenik. És ezért reprodukálható. Ez a képmás már reprodukálható. A kamera obszkura képmása nem volt reprodukálható, annyiszor kellett reprodukálni, ahányszor előállították. Újra és mindig újra és újra kellett rajzolni, hogy előállhasson. Ami azonban érdekesebb, ez a perspektívának a rendszere. Ezt a számítást egy kutató végezte el, rendkívül érdekes megfigyelésre jött rá. Amit látnak, az egy szerkesztés. Ez a kutató kimérte a képen látható összes olyan adatból, amely valamilyen matematizálható perspektívikus rendszerre utal, kimérte a képnek a horizontvonalát. Erről beszéltünk korábban, ez a horizontvonal nagyjából egybeesik azzal a vonallal, ahol a Vermeer nevének a szignója megjelenik a térkép alsó szegélyén, illetve alig valamivel helyezkedik el a festő szemsugara alatt. Ez gyakorlatilag a nézőnek azt a benyomást kelt, hogy egy síkban, egy magasságban látja ő maga a modellt a festővel. Tehát a kép horizontvonal és a néző szemmagassága, ugye tudjuk, hogy ezek egymással korrelálnak, a kép horizontvonal mindig a néző szemmagasságát jelöli ki, a néző pozícióját jelöli ki a képpel szem közt, mégpedig két irányban, egyrészt kijelöli azt a pontot, azt a síkot, azt a szemmagasságot, amilyen magasra a képet néznünk kell, másfelől kijelöli azt a pontot, ahonnan a nézőnek a képes szem közt állnia illendő. Általában ugye ez a képek középpont, tehát a korai reneszánsz ábrázása, ez még a kép közepén volt. Itt azonban azt látjuk, hogy ez a pont nem a kép közepére esik, hogy mi ezt el fogom egy kicsit jobban is ragozni, csak most még el akartam mondani azt, hogy mit csinált ez a kutató. A kép különböző részleteiből, olyanokból, amelyek például az asztal pozíciójából, a székek pozíciójából, a, padlókockák pozíciójából, ugye ezeknek a geometrikus kiszerkesztésével meg lehet állapítani azokat a pontokat, vagy enyészpontokat, ahova ezeknek a, ezek a szerkesztővonalak, láthatatlan szerkesztővonalak összefutnak. Ezek mindig egy horizontvonalon helyezkednek el, a perspektíva szabálya szerint ez mindig a nézői szemmagasának a vonala. És ez alapján megállapította, hogy az, ennek a széknek, ennek az asztalnak, ennek a másik széknek, illetve a négy, illetve a padlókockákból ugye négy ilyen enyészpont konstruálható meg. Tehát úgy vannak beállítva a fel, mert úgy forgatja a székeket, illetve a padlókockákat, hogy ezeknek a perspektívikus enyészvonalai, amely tehát még egyszer mondom, egy horizontal pontra esnek, ezek egymással valamilyen matematikai korrelációban legyenek. Ez a korreláció pedig az alanymetszésé. Tehát tessék, ez azt megjelenik, az alanymetszés azt jelenti, hogy A úgy alánylik B-hez, mint AB a, most ezt itt nem tudom egyébként értelmezni, A és B és B és A, ugye ezek azonos értékűek, tehát a kisebbik rész úgy alánylik a nagyobbik részhez, mint a nagyobbik rész az egészhez. Tehát ugye két fél egészről van szó, tehát ezt úgy tessék megnézni, hogy itt középen van egy választótenge, ez a középpont, ez a voltak éppen a nézői centrumhoz legközelebb álló pont, amik az asztalnak a rövidüléséből áll elő. Ugye itt helyezkedik el, sőt ezt még nem fejtettem, csak most mondom, hogy borzasztó érdekes, hogy megtalálták a képnek a felületén, abban a pontban, tehát ebben a pontban, ahol ez a piros A betű helyezkedik el, tehát az asztal rövidüléseből, az asztal pozíciójából kiszerkesztető enyészpontban találtak a kép felületén egy pici folytonosság hiányt a festékben. Tehát Fermer egy gombos tűvel megjelölte ezt a pontot, majd egy fonállal szerkesztette ki, erről a gombos tűvel kötött fonállal szerkesztette ki ezeket a vonalakat. Nem tudom, hogy érthető-e. A gombos tűnek megvan a nyoma, tehát a restaurátorok megtalálták a nyomát a festékben. Egy pici kis luk, ami a festett felületen tátong. Tátong, hát nagyon picike, úgyhogy nem tátong, aztán túlzás mondani, hogy tátong, nem mindenesetre világosan látszik, hogy ott volt egy luk, amelyből ő ezeket a vonalakat megszerkesztette. Nyilvánvalóan a többi pontot ilyet nem tudom, hiszen ezek virtuálisak, ezek kívül vannak a festett felületen, de a logikája az elemzésnek, vagy a szerkesztésnek mégiscsak ugyanaz. Tehát még egyszer mondom, mi ez a logika? Azt jelenti, hogy az alanymetszés azt jelenti, hogy a kisebbik rész, a B úgy alánylik az A-hoz, mint az A az egészhez. És itt is, tehát a kisebbik B úgy alánylik az A-hoz, mint az A az egészhez. Nem ehhez az egészhez, hanem A és B egészéhez. Tehát itt most valamilyen matematikai formulát kéne erre találni, de most ezt így nem vágnám, hogy ez, tehát F2R, ez a jobb oldali, F2L az a bal oldali, A a középpont, és nem tudom, a jelölés, nem tudom, mit jelent a jelölés, mindegy, több mellék is, de ugye talán világos, hogy mit akarok ezzel mondani, illetve mit akar ez az ábra mutatni. Az a lényeg, hogy Fermer tehát úgy szerkesztette meg a képének a perspektívikus rendszerét, hogy legyen benne, bele van építve egy tulajdonképpen a néző számára nem látható, fölmérhetetlen arányossági összefüggés. Még egyszer elmondom. Itt látják ezt, aztán mutattam ezt az állat, egy fölülnézetet, megkonstruálták a stúdiónak a képmását fölülről. Ugye mit jelent ez? Tehát itt ez a néző magassága, ez a néző pozíció. A néző pont szembe áll a képpel. Ez azt jelenti, hogy a néző, itt ez a piros szagadott valamit idebe húztam, ez mutatja, ha a néző pont középen áll a képpel szemben, akkor a szemmagassága, illetve a horizontvonal és a középvonal a képnek a központját ezt ebben a pontban határozza meg. Tehát itt fut a horizontvonal, és itt van ez a függőleges vonal, amely pont megfelezi a kép. A képet, tehát hogyha a néző pont szemközt áll a kép felülettel így. Tehát itt látszik ez az ábrán. Ugye, mit csinál Fermer? Azt csinálja, hogy három széket, ezt a széket itt a sarokban, ezt a széket, amin a festül, és azt a széket, amik itt a függöny előtt most éppen nem lehet látni, de hát ugye, tudjuk, hogy ott van egy szék, amit ez az ábra jelöl. Továbbá az asztalt úgy pozícionálja a térben, hogyha ezeket a szerkesztési vonalakat elvégezzük, akkor létrejön ez a bizonyos alanymetszés szerinti tagolás. A székek a pozíciója a térben egy tök véletlen dolog, hogy most éppen erre csúszik, hogy kicsit arrébb csúszik, hogy most épp picit jobbról látjuk, picit balról látjuk, hogy pont szembe fordul, vagy éppen kicsit oldalt. Ugye ez egy esetlegessége a tárgyaknak, a bútoroknak egy térben. A néző ránéz a felmérképre, és semmit nem érzékel abból, hogy ez egy milyen mértékig kiszerkesztett, mennyire mögöttes matematikával végig komponált kép. Hogy miért csinálja ezt Fermer, azt ne kérdezzék. Illetve kérdezhetik, és én is szívesen fölteszem ezt a kérdést, nem tudunk erre a kérdésre válaszolni. Hogyha abból indulunk ki, amit az elején mondtam, hogy mi volt Fermernek a festészettel kapcsolatos korabeli spekulációknak, a festészetnek a szabad művészetekhez való tartozásának mi volt a mögöttes szándéka, akkor az, hogy a művészetnek köze van a tudományhoz, a művészetnek köze van a számításhoz, a művészetnek köze van a rejtett, titokzatos rendekhez, a művészetnek köze van a világ megismeréséhez, a tudományhoz. Ez egy lehetséges magyarázat. A művészet mindig tele volt ilyen intellektuális játékokkal, mindig tele volt intellektuális titkokkal, feladványokkal, mindig a beavatottaknak, a hozzáértőknek, az analitikus elméknek szolgált táplálékul, ugyan miért is ne lehetett valamiféle ilyen hátsó gondolata felnek. Nem tudjuk, nem maradtak följegyzések, nem maradt semmi írásbeli kommentár erről. Viszont tény, amit ez a számítás bizonyít, hogy rendkívül precízen van kiszámítva. Tehát az az elképzelés, hogy itt egy festő a maga örömére, minden különösebb spekuláció nélkül, a tárgyakat a maguk spontán természetes rendetlenségében, egy életkép közvetlenségével, a mindennapi iránti szerény lelkesedéssel, és most ragozhatnám ezt napestig, tehát, hogy valami ilyen spontanitás játszani szerepet, ezt egészen bizonyosan ki lehet zárni. A festészet nem spontán dolog, a festészet rendkívül mesterkét és rendkívül perfektuális. Minden porcikájában ellenőrzés alatt tartható és tartott tevékenység. Na, akkor most vissza kéne térnünk a függönyhöz. Azért, mert ugye látjuk, hogy a kép a maga rejtett matematikájával tulajdonképpen a tekintet, a perspektivikus látás belső szabályait állítja, vagy mutatja meg. Mi az, amire rálátunk, ha széthúzzuk a függönyt? Hát erre a belső rendre, erre a láthatatlan belső szerkesztésre, erre a tökéletes láthatóságra, a láthatóság abszolút rendjére. Tulajdonképpen olyas, amire látunk rá, amit egyből nem is lehetne látni. Én nem tudom, hogy Fermer föltételezte ezt, hogy a nézője majd ezeket a perspektívikus számításokat elvégzi. És most nem akarok ebbe az esztikában réges-régóta zajló vitába belemenni, illetve kitérni erre, de hát azért tudjuk, hogy a korszak tele volt ilyen típusú rejtett matematikai allegóriákkal. Most ami hirtelen eszembe jut, tényleg csak egy távoli hasonlatként gondolják végig, hogy mondjuk egy két generációval Fermer után, mondjuk a zeneirodalomban Johann Sebastian Bach például a különböző kantátáiba, vagy miséibe, de inkább a passió műveibe milyen komplikált és bonyolult matematikai rejtélyeket helyezett el. Tengeri irodalma van annak, hogy a Bach kották, hogy vannak azon a hangzás esztétikumán túl, hogy vannak telezsúfolva, mit tudom, a bibliai helyek soraira való, vagy a bibliai szövegekből származó számokra, vagy való utalásokkal. Tehát például mondjuk a Máté Pasióban van egy jelenet, amikor a Jézus halála, a kereszthalála után a kárpicét szakad a templomban, amit a recitatívóban énekel el az evangélista, és ezt a szétszakadást csembaló kíséri. Tehát ez egy recitatívó, tehát egy énekhang, az evangélikus énekhangja meséli. Ez nem egy kórustétel, nem valami nagy zenekari tétel, ez egy a tenor szólista hangja szól, és alatta szól egy csembaló, egy kísérő basszó, kontinuó csembaló. És ennek a csembalónak a hangja például, amikor föntről lefelé való szétszakadásról van szó, akkor egy menetet játszik föntről lefele, és az, hogy hány hangból áll ez a most nem vagyok egész pontos, mert nem emlékszem rá a pontos számra, de az, hogy hány hangból áll ez a menet. Tehát, hogy hány, hogy ez most 26 vagy 28, azt most ne kérdezzétek, mert nem tudom, de körülbelül ilyen nagyságrendű számról van szó, ami annak a bibliai helynek, a mondatnak a szöveg számára utal, amelyben ez a mondat előfordul. Na most ilyenekkel, tehát tele van a Bach művészete. Ezek élvezhet, úgy értem, hogy hallhat, meghallhathatatlan számok. Ezeket nem lehet érzékelni. Nem lehet a rendet, a műbe belekomponált ilyen titokzatos, allegorikus rendeket nem lehet a szó szigorú értelmében közvetlenül észlelni. Ugyanúgy, hogy itt sem ezt az aranymetszés összefüggést sem lehet látni. És mégis bele van építve. A mű tökéletessége nem a befogadhatóságának az abszolút mi voltán alapul. Ugye a keresztény művészet tele van ilyen típusú rejtett allegóriákkal, amelyeket nem lehet soha kiolvasni velük, csak akkor, hogyha valaki analitikusan szétszedi őket darabról, megszámolja a kottafejeket, és ez hasonló abszurd dolgokat művel, ami nyilván nem dolga egy egyszerű hallgatónak. Hát a festményekkel is ez a helyzet. Nem dolga, nézzenek azt, hogy perspektívikusan kiszelkessze a székek pozíciójából az enyészpontokat, és összevesse az enyészpontok egymáshoz való távolságát. És megállapítsa ezt a bonyolult tükörszerűen egymással szembe folytott két aranymetszés összefüggést. Ami véletlennek tűnik, az egyáltalán nem véletlen. Ami véletlenszerűnek tűnik, az egyáltalán nem véletlenszerű. A tökéletes szimetria, az aranymetszés tökéletes szimetriája a látható világnak aszimetriáin alapul. Az alapul, hogy az egyik szék közelebb van, mint a másik, hogy az egyik közelebb kerül a középtengelyhez, mint a másik, hogy a kép maga nem szimmetrikusan van megkomponálva, hanem ellenkezőleg aszimmetrikusan van megkomponálva. Emlékeznek rá, hogy Wolf Lin, aki nagy figyelmet szentelt az elrendezések rendszerének, a statikus, illetve dinamikus, vagy a, emlékeznek, össze is vetettük egymással a két festményt, mutatom azt a két festményt, ahogy Wolf Lin összeveti egymással a Fermer képet, a Dick Boats féle reneszánsz festménye. Tehát az egyik egy szimmetrikus síkkompozíció, a másik egy aszimmetrikus térkompozíció, és miközben aszimmetrikus és térkompozíció, tehát láthatólag nem a szimmetriák evidenciára játszik rá, rejtettem mégis beépíti ezeket a szimmetriákat. No, ezt tehát csak azért akartam elmesélni, mert azt akartam az érzéket, hogy a kép valamit megmutat a függöny széthúzásának ez a retorikus gesztusával ráutal arra, hogy valamit látni fogunk, de hogy mi ez, amit látni fogunk, ezt nem árulja el. Amit látunk közvetlenül, nem biztos, hogy az, amit látnunk kellene akkor, hogyha úgy tudnánk látni, ahogyan nem tudunk látni. Ha Isten szemével tudnánk látni, ahogyan nem tudunk látni. Na, akkor egy ponton visszatérnék a függönyre és a függöny dramaturgia szerepére a festészetben, illetve ennek a konkrét műnek az összefüggésében. És ehhez mutatnék egy-két korábbi függöny ábrázolást, hogy érzékeltessem, hogy itt mi a voltaképpeni probléma. A kép, amit látnak, Grünewaldnak a híres Isenheimi szárnyas oltáráról való, ez egy ilyen bonyolult szerkezetű, kibehajlítgatható szárnyas oltár, amelynek a különböző táblain, különböző ikonográfiai tárgyakat lehet látni. Én most nem akarok ennek a részletébe belemenni, mert engem most csak egyetlen kép érdekel ebből a bonyolult szerkezetű műből, és ez csak azért, ez a fehér itt azért van, mert a kép maga, az oltár maga egy szimmetrikus felosztású, egy nagy középképpel és két oldalról rácsukódó külső szárnyal bír, és amikor becsukják a külső szárnyakat, akkor ezek a részek, most amit látnak, ez a nyitott szárnynak az egyik oldala, és amikor kinyitják, akkor áll elő ez a helyzet, hogy ha ez az oldalt kinyitjuk, akkor ez az oldal így, akkor látszik meg a középkép, és a másik oldal is kinyílik. És ebből adódik ez a kicsit furcsa szerkezete, tehát hogyha becsukjuk, akkor ugye értik, most nem ragozám tovább. Az angyal üdvözletet ábrázolja ez a kép. Mária olvassa az evangéliumot, egész pontosan nem az evangéliumot, hanem Izajás proféta könyvénél van nyitva az oldala, ahol éppen arról van szó, hogy majd szülni fog egy fiat, és abból lesz majd az emberiség új nemzedéke. A próféta maga is egyébként megjelenik itt fölül egy, ennek a templom térnek egy faragott szobraként, tehát az a kötet, amit itt ez a faragott szobor a kezében tart, az ugyanaz a könyv, mint amit Mária itt az előtérben olvas. A jelentője arról szól, hogy az angyal meglátogatja Máriát, aki éppen az Ószövetség könyvben temetkezve azt olvassa, és közli vele a jó hírt, ami majd fog vele történni. Itt galamb formájában megjelenik a Szentlélek is a térben. Na most az, ami miatt mutatom a képet, az nem ez, hanem az, hogy ez egy bonyolult templomi tér, speciális ikonográfiai típus egyébként, nem nagyon ábrázolták ezt a történetet templomban. Általában inkább ugye Mária magánháza a szintere, és a magánáhítat a szintere az angyal megjelenésének, az annunciációnak. Ami miatt mutatom az az, hogy van egy érdekes jelenségben a képben, hogy két függöny helyezkedik el a képen, ez a piros, meg hátul egy zöld. Itt a függönyöknek a karlisát is lehet látni. A két figura, Mária és az angyal, a függöny előtt helyezkednek el. Minthogyha az lenne a dolguk ebben a szakrális térben, a templom szakrális terében, amelynek a bonyolult szimbolikája most nem térnék ki, mert itt a színeknek, illetve a különböző építési tagozatok, meg a számának és elhelyezkedésének egy bonyolult szimbolikája van, amik mind a megváltás tanára utalnak, illetve hivatkoznak. Ez a függöny arra szolgál, hogy elhatároljon egy teret ebben a szakrális térben, mint egy magánjellegű térként definiálja azt, ami tulajdonképpen már a szakrális térre vonatkozik, vagy ahhoz tartozik. Ez a függöny tehát nem azt mutatja meg, amit a kép jelent, ami a képnek a jelenete, maga a kép eseményét mutatja meg, nem arról lebbent el a fájtlat, tehát nem egy jelenésnek ad teret, nem a jelenés az érdekes, hanem az a tér, amelyik mögötte meglátszik, amely mint egy a perspektíváját adja ennek az eseménynek. Az előtér, a középtér és a háttér, amit a függönyök tagolnak egymástól, valójában arra szolgál, hogy térbeli perspektívát, jövőbeli perspektívát adjon annak az eseménynek, ami az előtérben zajlik. Egyfajta tagoló eszköz. Vagyis nincs az a funkciója, mint amit az előbb elmondtam, az a funkciója a függönynek, hogy mint egy színházi függöny, arra utaljon, hogy most, amit látsz, az eddig nem volt látható, de most immár látható lett. Ez egy későbbi kulturális fejlemény, a 16. század eredménye. A legismertebb és leghíresebb példája Raffaellónak a Sixtusi Madonnája, amelynek az érdekessége, ami miatt most idehozom példának, az pont ez a függöny. Raffaello a függöny alkalmazásával dramatizálja a Sixtus pápa Madonnájának a megjelenését. Ez a kép nem egyszerűen egy Madonnának a festménye, nem egy lefestett Madonna, hanem ez a kép a Madonna megjelenésének a festménye. A Madonna föltárul, a Madonna előbukkan, a Madonna kilép a láthatatlanság, az elrejtettség titokzatos függönye mögül. Tehát ez egy dramatizált küszöb, tulajdonképpen a függöny egy dramatizált küszöb. A küszöb átlépésének az eseménye. Erre utal. Egy másik példája a festett függönynek, ez Rembrandtnak a Szent családja, amiről azért érdemes beszélni, mert rámutat ennek a függöny motivumnak az ambivalens természetére. Ugye még egyszer szögezzük le, hogy miért van függöny? Mit jelöl a függöny jelenléte a képen? Nem annak a függönynek a jelenléte, amelyik a Grünewald képen volt, tehát nem az, amelyik a figurák háta mögött választ le egy másik teret, vagy egy harmadikat, hanem az, amelyik a figurák, a képen megjelenő figurák előtt helyezkedik el. Mit jelöl ez a függöny? Rendkívül fontos dolgot jelöl, azért mondom, hogy befogadás esztétikai megközelítésről van szó. Azt, hogy a képnek mindig van egy nézője, mindig van egy befogadója, aki számára a függöny föllebben, aki elől a függöny föllebben, aki számára a kép láthatóvá teszi, amit láthatóvá tesz. A néző nincs belefestve a képbe, és mégis bele van értve a képbe. Emlékeznek, a probléma fölmerült már Velázquez képpel kapcsolatban a múltkor. Ott is ugyanez a probléma, hogy a képhez hozzátartozik a néző, noha a néző maga nincs megjelenítve a képen. És emlékeznek, azt is elmondtam a múltkor, hogy Foucault-nak az interpretáció Velázquez-Las Meninas-ról pont az, hogy a szemközti tükörben tükröződő figura, az valaki, olyas valaki kell, hogy legyen, aki a képsík előtt helyezkedik el, aki a néző pozíciójában helyezkedik el. Igaz, hogy azt is elmondtam a múltkor, hogy Sztoikicának az elemzése szerint az a kép az nem azt ábrázolja, aki a képen szemközt áll, hanem az, akinek a festményét a festő éppen festi. Ugye ezt múltkor beszéltünk, de ezt most nem ragoznám tovább. De ugye világos, hogy miről beszélünk, hogy a képhez hozzátartozik a nézője, akit ugyan maga nem ábrázol, de aki számára megmutatja azt, amit megmutat. A függönynek tehát a néző számára való vonatkozást fejezi ki. Na most akkor a Rembrandt képen ez a Szent Család, a Kasszai Szent Család, egy gyönyörű családi idill, mondhatni egyfajta ilyen családi életképként ábrázolja Máriát, a kis Jézus is a háttérben alig láthatóan Józseffel, kis cicus, kis tűzmeleg, kis tűzropog. Az egész egy nagyon barátságos, nagyon bensőséges, nagyon lírai hangulatú valami. A kép igazán érdekessége azonban nem az, hogy megmutat egy ilyen spontán életkép jelenetet a Szent Család életéből, hanem az, hogy Rembrandt a kép köré festette egy keretet, ezt, amit tehát itt látunk, ez festve van ez a keret. És a festett keret elé festett egy festett karnist, és festett a festett karnisra egy festett függönyt. Minden festve van. A függöny, a képek elé húzott függönynek a szokás, az egy eléggé bevett szokás volt a kor művészeti gyakorlatában. Erre mutatok egy gyors példát, ezt akartam mutatni. Ez Willem van der Hechtnek egy flamand, 17. századi flamand festőnek a Antwerpeni múzeumban, Rubenshausban lévő galéria képe. Nagyon divatosak voltak ebben az időszakban az ilyen galéria képe, tehát a korabeli arisztokrácia és műgyűjtők és festők, hát ezekben a nagyon gazdag műkincs gyűjteményekben, szobor és festmény gyűjteményekben ábrázoltatnak, éppen képek szemlélése és vitatása és studírozása és hasonló között. Ami miatt a képet mutatom az, hogy itt látszik, nem tudom mennyire lehet látni, hogy például ez a szemben lévő nagy kép, egyébként ez egy Rubens festmény, előtt egy karnisra egy függöny van fölfűz, amik félre van vonva. A fontos képek előtt függönyök helyezkednek el. A függöny hozzátartozik a kép értékéhez. Értékes képet függönnyel kell eltakarni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy értékes kép az azt igényli, hogy odalépjünk eléje, és félrevonva a függönyt meglássuk. A festmény nem csak egy puszta magánvaló láthatóság, hanem a festmény egy eseményszerűen föltáruló világ. A függöny félrevonása hozzátartozik a kép élvezetéhez. Ha tehát egy képre magára függönyt festenek, akkor az maga retorikailag még inkább nyomatékosítja ezt az értékességét, ezt a fontosságát a rávaló pillantásnak. A pillantás fontosságról beszélünk, és nem arról, amit a kép egyébként ábrázol. Amit a kép ábrázol, az mindig csak annak a pillantásnak a azon a pillantáson keresztül adódik, ami egyébként bele van komponálva, bele van építve a képbe. Ennek a mintájára kell tehát interpretálnunk ezt a Szent Család képet is. Wolfram Kempf, egy kitűnő német művészettörténésznek a bizonyos befogadás esztétikai megközelítésnek a legbefolyásosabb és legszínvonalasabb képviselője, írt egy kis monográfiát erről a Rembrandt képről a Kasszai Szent Családról, amelyiknek az volt az alcíme, hogy Rembrandt Kasszai Szent Családja, avagy annak a művészet, hogy hogyan kell a függönyt fellebbenteni. És Kempf ebben a könyvében kimutatja azt a nagyon komplex jelentésrendszert, amit ez a függöny a korabeli nézők számára üzen. Mit jelent ez a kép? Mit jelent ez a függöny egész pontosan? Mit dramatizál a függöny? Kempf kidolgozza azt az ellentmondást, hogy a kép egyfelől szent kép, tehát egy vallási eseménynek a megmutatása. A kép egyfelől arra szólja, hogy lássuk, hogy hát hogyan is nézett ki ez az élet ebben az alkovban, ahol Mária, a kis gyermek és József együtt tengetik napjaikat. Az a tény, hogy be van keretezve, és a keret ez a nagyon gazdag, dúsan, gyönyörűségesen megfestett Rembrandt minden festői képességét beveti annak érdekében, hogy érezzük ennek a vastag aranykeretnek a súlyosságát, a faragványnak a teltségét, a színek tört, a fények csillogását, egész elképesztően materiális anyagszerűen van megfestett, mind arra szolgál, hogy bekeretezze ezt a vallásos jelenetet. De, mondja Kemp, az ilyen nagyon gazdag aranyozott keretek, illetve a függöny, amelyet a keret elé húznak, ugyanezt a festményt, tehát ugyanezt a szent képet, egyszer s mind egy festmény, egy remek műként fölfogott festmény intézményes bemutatásának, műgyűjtői értékelésének a keretébe is ágyazza. A kép egyrészt megmutat egy vallásos eseményt, másrészt rámutat önmagára, mint festményre. Az nézi jól ezt a képet, aki egyszerre kettős szemmel tudja nézni, nézi, mint vallásos képet, nézi, mint életképet, jelentett Jézus életéből, és nézi, mint egy remek mű festményt, ami megérdemli azt, hogy függönnyel takarják el, és ilyen gazdag festett keretbe ágyazzák. Egy másik példát mutatok, szintén Rembrandt, ahol, de ez nagyon zavaró, ez a fehércsik, ez nem kéne ide. Szóval a dolog lényege az, ugye az, ez a másik fehércsik viszont annál inkább kell ide. Mert mi ez a fehércsik? Ez egy karnis. Egy karnis, amelyre egy függöny van ráakasztva. A képet, amely az Emmauszi vacsorát ábrázolja, és Koppenhágában van, egy vékony, sötét, sűrű függöny takarta, amelyik félre van húzva a baloldal irányába. Mit jelent ez? Mutatok egy másik Emmaus képet Rembrandttól, ugyanebből az évvel, az 1648-ból, aminek az az érdekesség, hogy ugyanazt a jelenetet árazza, mint az előző, az a különbség, hogy nincs függöny és nincs karnis. Ráadásul megnézik a méreteket a képnek, a méretét, ez 68x65, viszonylag kisméretű képről van szó. A dán kép, a koppenhágai kép, viszont van vele nagyobb, 89,5x111,5 cm. Mi a különbség a két kép mérete között? Ha kiváljuk a koppenhágai képből magát az ábrázolt jelenetet és összehasonlítjuk a Louvre jelenetével, akkor a két kép azonos méretű. A különbség az, hogy a koppenhágai kép be van keretezve. Most én picit vicceltem, mert ugye itt most beraktam a koppenhágai képnek a keretébe a Párizsit. Mert az azt jelenti, hogy maga a jelenet, maga a festett jelenet, ahol a tanítványokat látjuk Jézussal, mint éppen megtörli a kencse, hogy éppen fölismerik őt, mint Jézust, tehát az Emmauszi tanítványoknak a jelenetét, az Emmauszi vacsora jelenetét az Emmauszi fogadóban, a két jelenet azonos méretű képfelületet foglal el a két festménye. De a koppenhágai kép nagyobb, annyival nagyobb, amennyivel a kerete, a neki festett keret, hiszen neki is van egy festett kerete, és a festett keretre csavarozott karnis, illetve a függöny megnöveli. A koppenhágai kép titka tulajdonképpen az, egyébként ez jellemző, ez egy fekete keret, nem olyan csicsás, nem olyan színes, mint a Cassellié, sokkal visszafogottabb, sokkal ridegebb, és a függöny maga is sokkal kevésbé, nem az a vörös, telt, dús festőiségű függöny, mint amit Rembrandt a Cassellié képen használ, hanem egy ilyen kese, színtelen, picit egyébként a kép felettén meg is törik az alja. Na, mit akarok ezzel ebből kihozni? Hát a függönynek a funkcióját. És ezt összevetni tulajdonképpen a Vermeer kép függönyével. Ennek a függönynek ugyanis van egy olyan szerepe, hogy a koppenhágai festményen kiélezi azt az ellentmondást, amit a Cassellié képen is már láttunk, tehát a szent kép versus műalkotás ellentmondását. Csak az a különbség, hogy ez itt sokkal drámaibb. Most nem akarok belemenni ennek a festménynek a hosszas interpretációban, az időnk az nagyon véges, meg még valamit el akartam mondani a függönyről, ami nagyon fontos, de azért ezt el kell, hogy mondjam, mert enélkül nem érthető az egész. Ugye az Emmauszi vacsora az egy revelációs jelenet. Ismét a történetet? Mi történik az Emmauszi tanítványokkal? Nagyon érdekes történet. Arról van szó, hogy Jézus föltámad a kereszthalála után 3 nappal, eltűnik a holtteste a sírból. És utána bolyongani kezd a földön, és időnként megjelenik a követőinek és tanítványnak. Először a kertész alakjában emlékeznek Mária Magdolna előtt, aki meg akarja érinteni, és akkor azt mondja neki Jézus, hogy noli me tangere, ne érints engem. A harmadik megjelenése, amikor megjelenik a tanítványok körében, és Tamás éppen nincs ott, és akkor a tanítványok mesélik később Tamásnak, hogy megjelent az Úr Jézus, és elmondta nekünk az útra bocsájtó igéket, és akkor Tamás nem akarja ezt elhinni. És Szent Tamás ragaszkodik ahhoz, hogy csak akkor higgy el, hogy Jézus föltámadt, illetve hogy megjelent a tanítványok körében, hogyha a saját magad tudja a saját kezét ujjával a sebébe nyúlva meggyőződni arról, hogy valós testében föltámadt. És mi történik, hogy egy héttel később Jézus ugyanazon a helyen, ugyanabban az árt szobában újra megjelenik a tanítványoknak, amikor Tamás is itt van, és megmutatja neki a sebet, illetve követeli tőle, hogy győződjön meg a maga fizikai testi valójában is arról, hogy ő föltámadott, illetve hogy ő föltámadott maga fizikai testi valójában, és kvázi így igazolja, hogy a hitetlennek nem kell hitetlennek lennie, hanem hívőnek lennie, sőt azt is mondja neki, hogy az igazán, tehát boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Ez a harmadik megjelenés. És a kettő között egy köztes megjelenés, ez az Emmaus-i tanítványoknak a története. Ami egy nagyon érdekes történet, arról van szó, hogy két tanítvány Jézusnak bandukolnak a városból, Jeruzsálemből mennek Emmaus felé, és hozzájuk szegődik egy ismeretlen. És az ismeretlen, aki nem más, mint Jézus. És a két tanítvány éppen arról beszél, hogy hát mi történt Jézussal, hogy eltűnt a holtteste, és nem tudják, hogy hova lett, és hogy mi történt a keresztfán, és hogy meghalt. És hát ott sopánkodnak és siránkoznak, és nem értik a dolgot, és akkor a tanítvány, vagy az ismeretlen, aki hozzájuk csatlakozik, elkezdi nekik magyarázni, hogy hát mi is történt valójában. Tehát Jézus fölvilágosítja őket, hogy valójában mi történt, és kideríti róluk, hogy rájuk pirít, és tulajdonképpen kiderül róluk, hogy mennyire nem ismerik igazából az írást, mennyire nem számít, kisítjük, mert nem tudják értelmezni azt, hogy mi történt tulajdonképpen Jézusnak a halálával. És ezzel nagyon jól eltracsolnak. Amikor meg nem érkeznek este Emmausban egy fogadóba, ahol is az idegen el akar tőlük köszönni, és akkor ezek hát kapacitálják, hogy maradjon velük. És végén az történik, hogy Jézus hagyja magát egy kicsit kéretni, és utána bemegy velük a fogadóba, és leülnek, hogy megvacsorázzanak, és amikor hozza a fogadós a bort és a kenyeret, akkor Jézus kezébe veszi a kenyeret, és megtöri. És ez a mozdulat, ahogy megtöri a kenyeret, a tanítványokban fölidézi az utolsó vacsorát, ugye, ahol ez történik, hogy Jézus megtörte a kenyeret. És ebben a minutumban ismernek rá, hogy hiszen ez ő. És a történet logikusan hozzá folytatódik, hogy ebben a minutumban Jézus eltűnik előlük. Most az Emmaus-i vacsora története ezt a kenyértörésnek ezt a pillanatát ábrázolja. Amikor ráébrednek arra, hogy kivel van dolguk. Most figyeljék meg, hogy Rembrandt a két képe, két különböző fajta ábrázolása ennek a történetnek. Ez a képen, ahol nincsen függöny, azt látjuk, hogy Jézus megtöri a kenyeret, a tanítványok, az mind a két jelent nagyon csendes, nagyon kevéssé dramatizált, kevéssé hisztis. Vannak ennek nagyon ilyen hisztikus ábrázolása is. Mindenesetre Jézusból egy ilyen szelíd fény árad kifelé, és a két tanítvány, ez egy picit ilyen szkeptikusabb pillantással, ez egy kicsit elfogadottabban, hát így észlelik, hogy miről van szó. A korai Rembrandt ábrázolta ezt, és ott szívesen élesztek ki ennek a jelentnek a drámai esemény jellegét, és ott például azt ábrázolja, hogy van egy ilyen képe, ahol csak a hűlt helyét lehet látni a széken, egy ilyen fényjelenség van, tehát eltűnik a szemük elől. Ugye ez a történet arról szól, most nem akarok belemenni a teológiai interpretációjába, de többen arról szól, hogy a két tanítvány azért nem ismeri föl Jézust. Miért nem ismeri föl Jézust? Miközben ismerik őt. Miközben a hangja, a beszéde, a bölcsessége, ahogy kedvet csinál tulajdonképpen az, hogy folytassák vele a beszélgetést, az mind arra utal, hogy ők pontosan tudják, hogy, illetve érzékelik azt, hogy ez egy fontos ember, és hogy fontos jó vele lenni. És ennek ellenére nem ismerik fel. Azt mondja az evangéliumi szöveg, hogy valami zavart a látásukat. Mi az a valami, ami zavarja a látásukat? A valami, ami zavarja a látásukat, azt most ennyiséget kell keményen leegyszerűsíteni a dolgot, az a saját felfogásuknak a rutinszerű jellege, a saját természetes, hogy úgy mondjam, normális farkasvakságuk. Ugyanhogyan is gondolhatná az ember azt, hogy valaki föltámad. Hogy valaki, aki meghalt, akit láttak meghalni, az egyszer csak föltámad. A dolog annyira abszurd, annyira lehetetlen, annyira képtelen, hogy eszükbe se jut, hogy ilyesmi történhet. Amikor Jézus megtöri a kenyeret, és ők rájönnek arra, hogy mi történt, akkor nem az történik, mint amiről a normális esetben gondolnánk, hogy történik. Tehát, hogy jaj, Uram, hát de jó, hogy itt vagy. Tehát tényleg te voltál az, hogy Isten, milyen hülyék voltunk, hogy nem ismertünk meg téged. Na hát akkor folytassuk és beszélgessünk, és jaj, örvendezzünk, hogy föltámadtál és itt vagy közöttünk. Jézus nem adja meg a tanítványoknak ezt a békés magabiztosságot, ezt a nyugalmat, hogy akkor most akkor végre tudjuk, hogy akkor föltámadt, és akkor rendben van. Akkor a világ így nagyjából rendben van. Hanem Jézus saját hiányát jelenti be azzal, hogy megmutatja magát, majd megvonja magát. És megmutatja magát, mint aki jelen volt, és a többiek nem vették észre, majd megvonja magát, hogy azt vegyék észre, hogy mennyire hiányzik voltak éppen. És ezzel adja a feladatot nekik, hogy legyenek szemtanúi annak, hogy ő föltámadott, és vigyék ezt a hírt tovább a többi híveknek, és hirdessék az igét. Vagyis az emberi észlelésről van szó. Arról az észlelésről, hogy a tanítványok nem veszik észre, mi ott van a szemük előtt, mert nem gondolnak rá, hogy ami a szemük előtt van, az valami más lehet annál, mint aminek azonnal elsőre kapásból, természetes módon, spontán módon látszik. Egy nagy ráismerésről van szó. A normális tapasztalatnak a menetéről, hogy valami másnak bizonyul annál, mint aminek hiszük, és mindaddig, amíg a saját hiteinknek, a saját rutinjainknak, a saját megszokásainknak a rabjai vagyunk, addig nem vehetjük észre azt, hogy Jézus volt velünk, addig nem vehetjük észre azt, hogy valami fontosnak voltunk a tanúi. A két tanítvány nem veszi észre, hogy Jézussal közös térben, vagy Jézus jelenlétében van. És amikor erre rájön, akkor meg már nem tud a jelenlétében lenni. Akkor már nem engedi neki, hogy csak úgy tegyen, mint hogyha mi se történt volna. Nem tudom, hogy világos-e. A tapasztalatnak van egy drámai fordulat jellege, van egy ráismerés jellege, és ezt a ráismerést attól lesz tanulássá, hogy nem lehet csak úgy, mint egy normális eseményt beépíteni az ismert világnak a szövetébe. Na, hogy függ össze ez a függönnyel? És hogy függ össze Vermeerrel? Hát úgy, hogy Vermeer, illetve Rembrandt ezen a koppenhágai képen másként ábrázolja az eseményt, mint ahogyan a párizsi Louvre képén ábrázolta. Mégpedig úgy, hogy tessék megfigyelni, hogy a Louvre képén úgy van megcsinálva a kép, hogy a figura egy nagy fülke előtt ül, Jézus egy szembenézőbe ül, egy nagy fülke előtt, és a fejéből nagyon finoman párállik szét valami furcsa, titozatos, fényszerű jelenség. A ráismerés nem drámaként ábrázoltatik, hanem egyfajta ilyen az Istennek Istenként való fényléseként. Egyfajta megjelenik, mint egy fénylő lény. Mint ha fölismerés ennek azon a következmény egyszer csak elkezd világítani. Ez a fény ráadásul úgy van megcsinálva, hogy ugye árad ki oldalt a tanítványok felé, de mivel mögötte ott van ez a sötét űr, ez a félköres fülke, mint egy hátrafelé is, azt érzékelheted, mint ez a térben hátrafelé is, meg térben előrefelé is árad, mint hogy ez egy plasztikus kiáradás volna, és mint hogyha mi, a nézők is, ennek a tudásnak kerülnénk a birtokába, amikor a képet nézzük. Ehhez képest, tehát a képnek van egy ilyen virtuális tere, és abban a térben a néző is bele van kalkva. A néző is bele van vonva, mint aki ugyanúgy tanulja az asztalán lévő eseményeknek, mint a két tanítvány. A koppenhágai képen azonban azt látjuk, hogy Jézusnak a figurája egyrészt nem fénylik fel, viszont oldalt árnyékot vet. Itt van egy másik fényforrás, egy nagyon erős fényforrás, amelyik ennek a figurának, a repuszált figurának a takarásában helyezkedik el, és azáltal, hogy a fényforrást ez a figura takarja, illetve azáltal, hogy Jézustól az árnyék balra vetődik, az a benyomás keletkezik, hogy ez a fal, ami előtt Jézus ül, az nagyon közel van hozzá, és gyakorlatilag ezen a falon nem lehet keresztül látni. Olyan, mintha az egész jelent nagyon lelapulna, tehát a kép előtere és a fal között alig lenne távolság. A képnek nincs mélysége. Nagyon síkszerű a kép. tereli ezt a fényt. Nem tudom, hogy mennyire érzékelhető ez. Nem térben mozog a fény, hanem síkban terelődik. Az egész képet nagyon síkszerűvé teszi ez a festett kompozíció. És ez a síkszerű kompozíció van belefoglalva ebbe a festett keretbe. És lefedve a függönnyel. A függöny mélységi teret ad a képnek, de nem az emószi kocsma terének a mélységét alakítja meg, hanem a festett kép előtti teret konstruálja meg. Nem tudom, hogy világos-e. A kép egyszerre két dolgot ábrázol. Ábrázol egy eseményt az emószi vigadóban, az emószi fogadóban, és ábrázol, rámutat egy festményre, amely ezt az eseményt ábrázolja. Most hogyan lehetünk egyszerre egy képnek kétféle nézője? Ha vallásos képnek nézzük, akkor mint szemtanúk vagyunk megszólítva, akiknek az eucharisztia eseményét, a ráismerés eseményét, a kenyértörés eseményét, az emószi tanítványok eseményét kell megélnünk. De én egy másik ember vagyok akkor, amikor a vallásos szubjektumként részese vagyok az eucharisztia eseményének, és más lény vagyok, amikor elkezdek nézni egy Rembrandt festményt. Az egyik esetben egy vallásos cselekedetet hajtok végre, a másik esetben műértő vagyok. A keretezés és a függöny a műalkotásnak jár ki, a vallásos eucharisztia eseményénekhez nem tartozik hozzá, attól idegen. A kép tehát beépít önmagába két különböző befordulói stratégiát. Egy kép két befordulói stratégiával. Egy kép, amely kétféle tekintetet implikál. Akár az egyiket, akár a másikat hagyom figyelmen kívül, nem az egész képet látom. Megtehetem, hogy csak vallási képként nézem, és figyelmen kívül hagyom a függönyt. Ekkor azonban leszűkítem a kép lehetőségeit. És azt is megtehetem, hogy egyszerűen csak egy festménykének nézem, egy festett képnek nézem, kerettel és függönnyel, de akkor meg a vallásos tartalmától kell tekintsek. Megtehetem ezt. A kép azt sugallja, hogy ezt a váltást véghez kell vinnem. A néző nem teheti meg azt, hogy az egyiket vagy a másik aspektust nem veszi tekintetbe. Csak egy dolgot tehetnek, hogy mind a kettőt tekintetbe veszi, és a kettőt egymással szemben játssza ki, a kettőt egymással szemben reflektálja. Észleli és tudatosítja, mint egy ellentmondást. Az eucharisztia ábrázolhatóságának, Jézus testi valóságának ábrázolhatóságának, az egész emózi esemény ábrázolhatóságának, mint esztetikai problémának a tudatosítását. És ezen a ponton jutunk el a függöny igazi problémájához. A függöny a láthatóság allegóriája. Van egy híres antik festőlegenda. A festőlegenda főszereplője Zeuxis, az a görög festő, akiről fönnmaradt a legenda, amely szerint versenyt festett Parázioszal. Plinius, az idősebb Plinius mesél ezt a történet a Historia Naturalisban, és a történet körülbelül úgy szól, hogy a két festő össze akarja mérni egymással a tudását, és a közönség az utca népének a közönség előtt. És Zeuxis szőlőszemeket fest a falra. És olyan fantasztikusan tud festeni, olyan pazar szőlőszemeket fest a falra, hogy a madarak rálepülnek a festett szőlőszemre, és elkezdik a csipegetni a vakolatot. A közönség harsány tapsban tör ki, ez a legtökéletesebb festészet, amik meg tudja téveszteni a madarakat. Zeuxis rettenetesen büszke arra, hogy milyen jó festő, és a tömegsiker hangjától vezetetve, büszkén, kevén odalép Parázioszhoz, és azt mondja, na Parázios, vondd már végre félre a függönyt a képet, hagyd lássuk, te mit festettél. És mit festett Parázios? A függönyt. Ki nyerte a festőversenyt? Parázios nyert a festőversenyt. Mert nagyobb dolog becsapni a festőket, mint a madarakat. Miért? Miért nagyobb dolog becsapni a festőket, mint a madarakat? Miért Parázios egy győztes ennek a festőversenynek? Ez a történet nagyon mély értelmű, és nagyon sok mindent elárul arról, hogy a festő, mit gondoltak a 17. században a festészetről, és mit gondolt a festészetről egy Vermeer típusú festő. Miért nagyobb dolog a függönyt megfesteni, mint a szőlőszemeket? Azt jelenti-e vajon, hogy Parázios jobban tudta valóságot festeni, mint Zeuxis? Azért nyerte meg a festőversenyt, mert ő a függönyt pontosabban festette meg, mint Zeuszis a szőlőszemeket? Hát nyilván nem. Nem technikai különbség van köttük. Mind a kettő egyformán jó festők voltak, azt mondom, azért, hogy egyformán jól tudtak imitálni tárgyakat. Hanem akkor mi a különbség? Mi az, amit Zeuszis figyelmen kívül, és mi az, amit Parrhasiosz beépít a képébe? A néző megvezetése. Mitől tudja megvezetni a nézőt? Miért csapja be Parrhasiosz Zeuszist? Mi az, amilyen nincs meg Zeuszisnak ahhoz, hogy ne hagyja magát Parrhasiosztól megvezetni? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Zeuszis úgy viselkedik Parrhasiosz festményével, ahogyan a madarak az ő képével. Valamit látni akar, amit még nem lát. Türelmetlen, és látni akarja, hogy majd előjön az, aminek látszódnia kell. És ehelyett mi? Mert mit lát? Csak egy függönyt lát. A függöny meg mit jelent? A függöny? Csak azt jelenti, hogy valamit eltakar. Föl sem merül benne, hogy amit eltakar, hogy az, amit eleve lát, az maga is láthatatlan tud lenni. Hiszen nem ez történik? Nem az történik, amikor azt mondja, hogy húzd már végre a függönyt, hogy lássam, hogy mit festettél, hogy a függönyt magát viszont nem látja. Nem tudja, érthető ez a probléma. Nem látja a függönyt, mert azt hiszi, hogy a függönyt látni, az nem látni, az azt jelenti, hogy nem látok semmit. Látni a képet, az majd azt jelenti, hogy a függöny alatt fog látszódni. Az, hogy a függöny maga is képlet, ez föl sem merül benne. Ugyanolyan naív módon viselkedik a képpel szemben, mint ahogy a madarak naív módon viselkednek a szőlővel szemben. Zeuszis tulajdonképpen naív. Természetesnek veszi a függönyt, és azt gondolja, hogy amit a képnek mutatnia kell, az valami nem természetes lesz. De ugye látjuk, hogy ez a probléma ugyanaz, mint az emózi tanítványok problémája. Az emózi tanítványok is természetesnek látják a másik embert, akivel beszélgetnek, és föl sem merül bennük, hogy az a másik ember lehetne az, akire valójában várnak. Az emózi tanítványok összekeverik Jézusnak a közvetlen köznapi jelenlétét az istenség látványával. És mindig csak az istenség látványra készülnek, és nem tudják elképzelni, hogy a saját közvetlen szemük előtt valami látható volna. Nem bíznak a saját szemükben. Úgy is mondhatnánk, nem figyelnek. Ha figyeltek volna, észrevették volna. Zeuszis is, ha figyelt volna, észrevette volna, hogy Parrhasiosznak a képe egy festett függöny. Hogy ez egy festett függöny, és nem egy valós függöny. Figyelmetlenség, türelmetlenség, oda nem figyelés, jelen nem lét, felületesség, rutin, magától értetődőségek, közönséges, begyakorlott, konvencionális viselkedések, azok, amelyek eltakarják előlünk a dolgokat. A csoda nem abban van, hogy a sok rutin függönye mögé látva föltárul majd valami, ami nem olyan, hanem hogy magát a rutint látjuk meg, mint ami bennünket elvakít. Ez Parrhasiosz nagy teljesítménye, hogy megtanítja Zeuszisznak, hogy ő maga vak. Nem azért nyeri meg a festőversenyt, mert jobban tud festeni, hanem azért, mert okosabban fest. Mert megmutatja, amit a látvány egyébként könnyen eltakar. Amit látnak ezen a képen, ez egy úgynevezett trompe-l'œil. A trompe-l'œil a szembecsapása. Egy festői műfaj 17. században olyan csendéletről van szó, amelynek az a lényege, hogy csupa olyan elemet, képkeretet, táblákat, szalagokat, leveleket, itt van egy másik, amit mutathatnék, ez is egy trompe-l'œil, ugyanattól a festőtől, Cornelis Gébrechtstől. Tehát látom, hogy egy fatábla, amelyre rá vannak szalagok tűzve, mögéjük levelek vannak, vékony lapos tárgyak, függöny, mi egymás. A trompe-l'œil egy olyan festett tárgy, amik arra szolgál, hogy a nézőt szemét becsapja. Ez a szó is ezt jelenti, trompe-l'œil, a szem becsapása. Azért ilyen ez a műfaj, mert az a lényege, hogy egy pillanatra a figyelmetlen néző egy pillanatra tényleg higgye azt, hogy valami valós tárgyat lát. Azért csupa lapos tárgy, és azért fekszik fel a falra, hogy olyan legyen, mintha tényleg élő lehetne. Csak addig tart a hatása, ameddig ez a pillanatnyi becsapás működik. Persze az ember nem hülye, és rögtön észreveszi a festett kép, hogy festett kép, de mégis ez a játék egy egész műfajt, ezt a trompe-l'œil műfajt hozta életre. A trompe-l'œil műfaj kedvelt motivuma volt az antik mestéknek, ezeknek a festő legendáknak való célzás. Itt például pont a függönyt látjuk, amelyről az előbbi történetben volt szó, illetve van a másikban, szintén Gébecnél, itt meg a szőlőket látjuk, amelyek szintén ugye előfordultak a... De figyeljük meg, hogy a szőlő ugyan megfeste, ez a szőlős csendélet, hogy a csendélet maga lefoszlik a saját keretéről, a festett kép a mesterségesen előállított látszatnak a dekonstrukciója is, egyben leleplezés is ennek a látszatnak, de közben mégis létrehoz egy másik látszatot önmagát, mint tromplői festményt. Ráadásul ez egy önarcképe ennek a festőnek, itt látunk egy önarcképet a falra fölszögezve, apró kis medál formájában. Itt látjuk a festőnek a palettáját, az ecseteit, mindazokat az eszközöket, amiket a Vermeer képen is látunk. Ami a festő önarcképe, az a festői mesterség képéhez hozzátartozik. A tromplői úgy működik, mint ez a bizonyos függöny. Ameddig beszopjuk, már bocsánat, hogy ilyen nyersen fogalmazom, hogy itt a valóságot látjuk, addig függönynek látjuk azt, ami festve van. Ha most ezen a képen egy pillanatra azt gondoljuk, hogy a függönyt félrehúztuk, és ott látjuk mögöttük a leveleket, akkor azt hiszük, hogy ez a függöny, ez ugyanolyan valóság, mint a levelek, amelyeket megmutat. Holott mind a kettő festve van. A festészet az festészet. Amikor Rembrandt a koppenhágai képen megfest egy festményt, amely olyan, mintha az emulszi vacsora képe volna, akkor tulajdonképpen egy tromplőt fest. Ha ezt elfogadom az emulszi festmény, az emulszi események ábrázolásának, és egy az egybe fogadom az emulszi, és nem keretezem be a saját emulsz történet értelmezésemet annak a tudatával, hogy ez egy olyan festmény, amely ezt a történetet egy festett tükör, egy festett kép, egy festett keret és egy festett függöny keretezésével ábrázolja, vagyis magyarán alkalmazza az emulszi tanítványok történetére a görög festőlegenda a tanúságát, és kimutatja a kétféle legenda közötti rokonságot, hogy a tanítványok pont ugyanabban a hibába esnek, mint amiben Zeuxis esik Parrhasiosz képével kapcsolatban, hogy nem veszi észre azt, amit észre kéne venni, nem figyel eléggé, nem adja meg a kellő időt, nem adja meg a kellő odafigyelést, nem adja meg a kellő figyelmet a másiknak, akkor öncsalás áldozatává válik. Vermeer függönye nagy nyomatékkal utal erre az antik történetre. Rámutat arra, hogy amit a képen látunk, azt nem szabad szó szerint egy az egyben vennünk. Rámutat arra, hogy a kép a maga sajátos módján arra kényszerít, arra azt igényli a nézőt, hogy függessze fel a tekintetét. A függessze fel a tekintet automatizmusát. Függessze fel azt, hogy azonnal annak nézi a dolgokat, aminek látja. A függöny megjelenése a festményben azt fejezi ki a néző fel, hogy a nézőnek dolga van a képpel. Nem elég a képet csak úgy nézni. Ha csak úgy nézzük, csak úgy egy az egybe, szó szerint egy az egybe vesszük át azt, amit látunk rajta, akkor abba a hibába fogunk esni, mint amiben Zeuxis, vagy mint amiben az emulszi tanítványok is estek. A művészet megköveteli a maga idejét. Megköveteli azt, hogy a néző, mint képet, figyelje meg a képet. Nem engedi neki azt, hogy a képet egyszerűen csak a valóság közvetlen másaként valamiféle naív tudattal fogadja magába. A függöny mindig a nézőt szólítja meg. A nézőnek rója azt a feladatot, hogy lássa meg a függönyt, és lásson a függöny mögé. Vegye észre, hogy amikor néz, akkor mit csinál voltaképpen. Mert ez nem magától értetődő. Ezek a történetek mind erről szólnak. Amikor rálepülünk egy képre, és csak úgy elkezdjük kérdezni, na mit ábrázol ez, és amikor meglátjuk, hogy mit ábrázol, akkor megnyugszunk, hogy na hát azt ábrázolja, pontosan úgy járunk el a képekkel, mint a madarak a szőlőszemmel. Ízlelni akarjuk, csócsálni akarjuk, és az édes gyümölcs helyett a sós festéknek, vagy a sós vakolatnak az ízét fogjuk érezni. A képek ugyanis nem azonosak azok a dolgok, amelyeket közvetlenül megjelenítenek. Azt a munkát nem lehet megspórolni. A festészet nem engedi meg, hogy azt a munkát megspóroljuk, ami azzal jár, hogy a festményt, mint festményt értsük meg. És ez nem evidens, hogy ez mit jelent. És a példák, amiket az előbb elmondtam az allegóriákról, ugye a festőnek, mint Zeuxisnak a szereplő, emlékeznek, hogy a Clio, a történelem múzsája, Apollón, mint a múzsák vezére, és a festő, Zeuxis, mint a festők antik varázslója, hogy ezek összetartozódók egymással. A festészetnek ez az igénye, hogy ilyen magasrendű és nemes művészetként fogadtassa el magát, az tulajdonképpen azt is jelenti, hogy nem szabad szó szerint venni, nem szabad túl automatikusan venni, nem szabad felülni a látszatok varázslatának.
Elhangzott Rádióegyetem, a függöny motívum, Rényi András, bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2010. április 29-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.